Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, először is nekivetkőznék az előadáshoz. Ez mutatja, hogy ez egy komoly előadás, még hogyha ez nem is látszik elsőre. Hát tulajdonképpen ugye hálás és hálátlan feladatom van egyszerre. Földön kívüli földek, az asztrobiológia megalapozása a csillagászati módszerekkel. Ugye hálás a feladat, mert valamiféleképpen egy olyan témakörről, vagy olyan témakörök találkozásáról beszélek, ami mindenkit érdekel. A csillagászat, a biológia, az a két tudomány, ami ténylegesen az emberek többségét megfogja. Hálátlan feladat azért, mert mint majd látni fogjuk remélhetőleg minél élvezetesebb módon, nagyon sokféle aspektusa, nagyon sokféle terület vagy alterületből épül fel az egész. Ugye az, hogy mondjuk a csillagközi térben keletkeznek bonyolult molekulák, amelyek az élet alapépítő köveiként funkcionálhatnak, miután mondjuk így, hogy ez a csillagközi anyag összeállt bolygókká, ez már mutatja azt, hogy valamiféleképpen a csillagászat egy hátteret biztosít ahhoz a kérdéshez, hogy az élet hogyan alakulhat ki. Ugye maga az asztrobiológia az azzal próbál foglalkozni, egyelőre még csak az elméletek szintjén, hogy a Földön kívüli élet az milyen helyeken fejlődhet ki, egyáltalán milyen lokációk, milyen helyszínek lehetnek az univerzumon, ahol a Földön kívül élet lehet. És ezért aztán hálátlan feladat ennek az áttekintése, mert mint mondjuk a jobboldali kép is mutatja, nagyon sokféle égitest szerepet játszhat ebben az egész kérdéskörben. Ezért aztán mondhatjuk azt is, hogy ez a mai előadás tulajdonképpen egy sorskatalógus. Ugye Hamvas Béla monumentális műve a Karnevál, az tulajdonképpen egy sorskatalógus, kb. 600 szereplőnek a sorskatalógusa. Ez a mai előadás tulajdonképpen azon érdeklődő fiatal tudós növendékeknek a sorskatalógusa, akik arra próbálnak hát rá mozdulni kutatásaikkal, hogy az asztrobiológiában érdeklődést ténylegesen kutató munkává nemesítsék. Mert van, aki majd mondjuk a Marson köt ki, van, aki majd egy üstökös felszínén köt ki, természetesen idézőjelben, és van, aki majd más csillagok körüli bolygókat fog kutatni. Pontosan ezért van némi nemű olyasmi jellege is a mai előadásnak, minthogyha egy telefonkönyvön, egy asztrobiológiai telefonkönyvön lapoznánk végig. Ezért aztán, hát, ha mondjuk így, hogy az asztrobiológia egy, az Egyesült Államoknak egy középnyugati állama, akkor mi egy hatalmas nagy tornádóként ezen végig fogunk süvíteni, és akkor a mindenféle dolgokról majd mesélni fogok. Az asztrobiológia kapcsán az, ami egy nagyon fontos és leszögezendő tény így rögtön az elején, ez egy nagyon borzasztó táblázat, nagyon komplex, nagyon összetett valami, ami azt mutatja, hogy az asztrobiológia az nagyon sok tudomány, szaktudománynak a meccés pontjában, meccés vonalában, meccés felületében található. Különböző kérdésekhez kell, szükségünk van a fizikára, kémiára, biológiára, planetológiára, asztrofizikára. Nincs az az ember, aki azt állíthatná, hogy ő ehhez mindhez ért. Nyilvánvalóan én magam is itt az előadáson az asztrofizikát képviselem, és hát valamiféleképpen biológiához nem értőként majd csak mondom, hogy igen, hát ez azért érdekes, mert a biológusok számára az érdekes. Ha megnézzük például azt, hogy az ősnap aktivitása és az exobolygók kialakulása, más csillagközi bolygók kialakulása mit igényel, ugye egyrészt van egy asztrofizikai háttér. Másrészt az, hogy egy exobolygó felületén mondjuk a hőmérséklet viszonyok, vagy a légköri viszonyok alkalmasak-e az élet számára, az planetológiát, klimatológiát és egyéb földtudományokhoz közeli szaktudományok alkalmazását igényli. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor ugye a biológus szemmel, ugye az evolúció, életkeletkezése, az egy olyan háttérben történik, amit az asztrofizika és a planetológia együtt rajzol fel. Azt, hogy az ökoszisztéma hogyan épül fel aztán sejtekből és aztán nagyobb szervezettségű élőlényekből, az megint egy olyan biológiai kérdés, amihez mi megadjuk a keretet, amit benépesítenek ezek a szerencsétlen élőlények. Na most akkor az előadásomnak végül is tulajdonképpen három fő vonala van, három fő témát fogunk körbejárni ebben a sorskatalógusban. Ugye egyik nagy téma az a naprendszer lesz. Hol lehet a naprendszerben adott esetben valamilyen életforma? Mint látni fogjuk, a naprendszer égitestek esetében ez arra a fő kérdésre, mondhatnám szinte redukálódik, hogy hol van víz a Földön kívül? Hol lehetnek az élethez szükséges, komplexebb, szerves molekulákhoz megfelelő alapanyagok, és ezek hogyan közlekedhetnek a különböző égitestek között? A másik nagy téma, ami tulajdonképpen valamilyen szinten az előadásnak a fő témája, azok a más csillagok körül keringő bolygók, azaz az exobolygók, a naprendszeren kívüli bolygók kutatása. És legvégén kicsit eleresztjük a fantáziánkat, jövünk az űrben, ez egy ilyen címszerű összefoglalás, egy picikét, mondjuk így, hogy a science fiction területére tévedünk, mintha mondhatnánk, tényleg is egy kicsit elkószálunk az addigi nagy tudományos előadástól. A naprendszer esetében az első közvetlen kozmikus szomszédunk a Hold. Ugye a Hold, mint kísérő égitestünk, az nagyon rég volt már, hogy ténylegesen asztrobiológiai szempontból benépesítették holdlakókkal, ami miatt mondjuk így, hogy érdemes róla egy kicsikét beszélni, hogy egyrészt ugye voltak élőlények a felszínén, embereknek hívják őket, és űrhajósként meglátogatták, másrészt pedig, hogyha az űrbeli jövőnket komolyan gondoljuk, akkor a Hold az minden bizonnyal egy nagyon fontos bázis lesz majd. És mondjuk a Hold esetében mind a mai napig fontos kérdés és érdekes kérdés, hogy van-e víz esetleg állandóan árnyékban lévő kráterek mélyén. A Holdnak erős jövője van az űrkutatásban, ezt így gondoljuk. Asztrobiológiában nem mondanám, hogy olyan erős a jövője, de mivel a Holdra fogunk építkezni hosszú távon, legalábbis sokan ebben reménykednek, ezért mindenféleképpen érdemes volt róla röviden megemlékezni. Ha naprendszer és élet, vagy potenciális élethely, akkor a következő helyszínünk az a Mars bolygó. Ugye ez a mellékelt fotópár, ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen a Mars, amit leginkább a Földünkhöz hasonlónak gondolunk a naprendszerben, vagy hát annak tekintünk, az hogyan arányul valójában a Földhöz képest. Tehát, ami nem biztos, hogy mindenkiben él a számok olvastán, hogy ez egy valójában a Földünktől hát kétszer kisebb bolygó, ami ugye nagyjából 600 nap alatt kerüli meg a napot. Az ősi Mars, amiről mondjuk így, hogy az elmúlt évek vizsgálatai derítették föl a ma általánosan elfogadott képet, az egy vizes bolygó. Ezért is mondhatjuk azt, hogy a Mars szerepe az megkérdőjelezhetetlen azon kérdéskör vizsgálatában, hogy az élet a naprendszerben hogyan alakult ki, hol alakulhatott ki, és így tovább. Azt gondoljuk, hogy a Mars néhány százmillió évvel ezelőtt, vagy nem tudjuk pontosan, hogy mikor, valamikor régen, hát mondjuk vagy egy félig telt pohár, az vagy félig üres, vagy félig tele, ugye vagy egy nagy tó közepén volt egy nagy szárazföld, vagy egy nagy óceán közepén volt egy sziget, vagy egy nagy szárazföldön volt egy hatalmas nagy tó. Tehát fél Mars körülbelül az ugye vízzel volt fedett, rettentő sok jelét látjuk ma is, hogy folyékony víz lehetett a Marson, vagy volt a Marson. Ezzel kapcsolatban kérdés, hogy a már a rendkívüli módon száraz kősivataggá elfajult bolygó felszínen, hol van még víz? Hol lehet esetleg ma ennek a víznek a maradványa? Ugye a Marsnak a gravitációs tere az meglehetősen kicsi, ezért a légköréből el tudtak párologni dolgok, és maga a vízkészletnek is egy része az űrbe távozott. De hol van ma, meg van-e ma jég vagy víz a Mars felszínén? Ugye lehet itt látni egy olyan fotót, ami mutatja azt, hogy ilyen üledékes rétegekre emlékeztető felszínformákat látunk ma is a Marson, ami arra utal, hogy valamikor ott hullámzott valami nagy víz, aztán az ment lefelé, és akkor különböző ilyen rétegek lerakódtak. Az, hogy ma is van valamiféle folyékony állapotot elérni képes jégréteg, ezt nagyon sokáig nem tudtuk biztosan. De az elmúlt években több olyan marskutató szonda is keringett, és most is kering a vörös bolygó körül, amelyek lefényképeztek ilyen sárfolyásokra emlékeztető felszínformákat, melyek közül többet lehetett detektálni, hogy néhány hónap időkülönbséggel megváltoztak. Tehát mára ki lehet azt jelenteni, hogy a 80-as évek elejének rendkívül pessimista Mars képével szemben, ami ugye azt mondta, hogy a Mars az egy teljesen száraz és szinte teljesen légkör nélküli bolygó, valójában a felszín alatt egy ilyen krioszféra találhat, egy ilyen jeges szféra. Nem is olyan mélyen a felszín alatt egyébként. És ez azért érdekes, mert akkor azt már akkor el lehet mondjuk képzelni, hogy ez a vizes háttér, ez mondjuk akár mind a mai napig egy ilyen mikroszkópikus létformáknak hátteret adhat. Aki mondjuk nincs teljesen meggyőzve a keringő marsszondák, vagy a lent gurulgató Spirit és Opportunity és hasonló helyszíni méréseknek a hatékonyságában, az eredményeiben, már nem kell sokat, hogy várjon, hogy fantasztikus új eredményekhez jussunk. Ugye egy új amerikai űrprojekt, a Mars Science Laboratory, egy ilyen automata robot műszer, vagy hát robot autó, marsjáró kocsi lesz, amely a tervek szerint jövő augusztusban, tehát 2012. augusztusában fog leszállni a vörös bolygó felszínére, és ott egész konkrétan az életre utaló jeleket, vagy inkább mondhatjuk úgy, hogy az élet hátteréül szolgáló körülményeket fogja részletesen föltérképezni a Mars felszínén. Ugye ez egy fantázia videó, még nincs időgépünk, ami megmutatná, hogy mi fog történni jövő augusztusban. Ugye lehet látni azt, hogy lesz légköri fékezés, és a legvégén ott a reményeink szerint majd az a kis rakéta ott lelassítja, és akkor ott helyre rakja, leteszi, és hogyha minden jól működik, akkor az a kis rakétás eszköz az, hogy nem ráesik, hanem mellé. De nem mindegy. Hát azért lássuk be, tehát az egy elég nagy fiaskó lenne, hogyha a Marsnál esetleg egy ilyen. Hát leesik oda, és zopp, kész. Tehát a Marsnál a lényeg az, hogy fantasztikus új eredmények lesznek várhatók már az eddigiek mellé is. Én nem azt mondom, hogy a Mars bacikat majd jövő évvel föl fogják fedezni, de mindenféleképpen nagyon érdekes új eredményeket várhatunk. Ugye sorskatalógus, mint mondtam, haladjunk kifelé, utazás is. Tehát én irodalmi toposzokkal fogom magamat illusztrálni. Most a nagy utazásban vagyunk, a naprendszeren haladunk végig. Másik érdekes helyszín élet szempontjából Jupiter és hát hold rendszere, azok közül is némely holdak. Ugye a Jupiter a naprendszerünk legnagyobb bolygója, bal oldalon látszik a fényképen, ugye ez nagy méreteket nagyjából tudjuk, hogy ez 10-szer nagyobb, mint a mi földünk, tehát az átmérőjét tekintve. Hatalmas gázbolygó, a felszínén senki nem vár bármiféle életre utoló élet, hát pontosabban science fiction írók várhatnak, de tudományos megfontolások nem igazán. Ugye a Jupiternek az az érdekessége, hogy minden becsületes gázbolygónak nagyon sok holdja van, gyakorlatilag egy önálló kis naprendszernek ad otthont. És ezek közül ugye a kis holdacskája, a Jupiter holdak közül ugye van 4 nagy hold, az Io, Europa, Ganymedes és a Callisto, meg egy több tucatnyi kisebb. És ezek közül is ugye az Európa, ami a jobboldali gömb a fotón, vagy jobboldali hát jéggolyó itt a képünkön, amely a legérdekesebb, legalábbis most jelenleg ezt gondoljuk, az élet szempontjából. Ugye távolról ez egy ilyen 3000-3500 kilométeres kis jéggömb, egy jégkugli golyónak tűnik, és ha közelebbről megnézzük a felszínét, amit jobb oldalon látunk ezen a felvételpáron, akkor egy ilyen repedezett jégtábla rendszert látunk. Hát úgy néz ki az egész, minthogyha, hát legalábbis azt mondják, akik már ott is jártak, mondjuk az északi sarknak a jégmezőit megnéznénk, akkor az ott megreped, meg minden. Ebből is, a megjelenésből is, és egyéb indirekt mérésekből is tudjuk, hogy az Európa az valójában egy ilyen jégkéreggel fedett jégitest, ahol a jégréteg az néhol adott esetben néhány kilométerre elvékonyodhat, átlagosan néhány 10 kilométer vastag, és alatta egy folyékony vízóceán található. Ezt elsősorban a Jupiter belső árapály fűtése tartja úgymond olvadt állapotban, és ott bizonyos elképzelések szerint megint csak kifejlődhettek, vagy megélhetnek olyan élő lények, amelyek ezt a hideg környezetet szeretik. Ezek vizsgálatára is vannak tervek, helyszíni bolygókutató szonda leszállással, de ez még nagyon a távoli jövőbe tartozik. Szaturnusz következő látogató, a következő helyszínünk, ugye még távolabb, hogy haladunk kifelé a naprendszerbe, egyre hidegebb helyekre jutunk el. Ugye a Szaturnusz a gyűrűs bolygó, amelynek a legnagyobb holdja a Titán. A Titán, ami tulajdonképpen nagyobb, mint például a Merkur bolygó, egy nagyon érdekes égitest a Földön kívül élet szempontjából is, meg a földi élet szempontjából is, mert hogy a sűrű légkörrel fedett jeges égitestnek a felszínén, a hőmérsékletektől eltekintve tulajdonképpen olyanok a kémiai viszonyok, mint a prebiotikus Földön. Tehát akkor, mint azon a földbéli állapotban, vagy a földnek azon állapotában, amikor még a felszínén nem volt élet. Tehát ezek a bonyolult ilyen szénhidrogén molekulákból álló sűrű légkör, és ugye a felszínen pedig ezek ilyen folyékony szénhidrogén tavakat, tengereket alkotnak. Ami miatt ugye különösen érdekes, hogy a Titán hold az egyetlen holdunkon kívüli más bolygó hold, ahol már leszállt ember készítette jármű, hogy ennek a felszíni felvételét látjuk a bal oldalon, összehasonlítva a jobb oldali valódi holdunk, a mi holdunk képével. A bolygók vidékét elhagyjuk, akkor ugye örülünk, mert sok bolygó volt, meg holdak, meg mindenféle bonyolult dolgok. Egy további égites típus sem hanyagolható el a naprendszerben. Ezek mégpedig ráadásul nagyon szép égitestek lehetnek, az üstökösök. Ugye a képpárunkon egy üstököst látunk jobb oldalon, amikor még távol jár a naptól, egy fagyos, jeges, néhány kilométer átmérőjű piszkos hógolyó, vagy hógolyós piszok. Bal oldalon pedig, amikor megközelíti a napot, és akkor ez nem ugyanaz üstökös mag természetesen, és egy hatalmas nagy csóvát ereszt, miközben kipárolog, és hát rettentő sok nagy mennyiség anyagot veszít, ugye a kipárolgásának köszönhetően. Az üstökösök szerepe több rétű az asztrobiológiai megfontolások szempontjából, csak egyet emelnék ki. A saját naprendszerünkben láttunk már arra példát, hogy a Jupiter gravitációs terével kihajított egy üstököst, sőt több üstököst a naprendszerünkből. Tehát ki lehet azt jelenteni, hogy az üstökösök, ezek a parányi jeges égitestek, ezek valójában csillagközi vándorok is lehetnek. És van egy olyan elmélet, egy több évtizedes múltra visszatekintő elmélet, ugye a pánspermia elmélet, amely szerint az élet mondjuk a Földre nem is biztos, hogy úgy került, hogy ide, itt keletkezett, hanem mondjuk külső égitestek becsapódásával jutott el hozzánk, tehát kvázi külső fertőzésként, amikor még nem voltak a bolygók beoltva a külső élet fertőzése ellen. Na most az üstökösök, azok ténylegesen meg is adják számunkra azt a mechanizmust, mert hiszen ténylegesen a csillagközi teret is képesek átszelni, természetesen igen hosszú időn keresztül. Ha pedig valaki mondjuk szereti a laboratóriumi méréseket, és még mindig a parányi égitesteknél maradunk a naprendszerbe, akkor ténylegesen meg is vizsgálhatók azok a kövek, amelyek a Földünkre mostanában csapódnak be. Ugye asztrobiológiában a marsi meteoritok kavartak nagyobb port a 90-es évek második felében. Ugye az Antarktisz az egy jeges kontinens, az egy nagyon hideg hely, még nyáron is mínusz 50 fok van, tehát nem ajánlom senkinek a odavaló nyaralás szervezést. Na most ugye a jeges kontinensnek a nagy részét ugye egy ilyen több ezer méter vastag jégkéreg fedi, ezért aztán az ember oda megy és talál egy követ, az biztos, hogy az űrből jött, mert ugye jég fedi az egészet. Na most az antarktiszi meteoritok között sikerült olyanokat beazonosítani, amelyek az kémiai összetételük, izotóparányok és egyéb összetételek alapján egyértelműen a Marsról származnak. És az egyikük, ugye az ALH84001 jelzést kapott marsi kőben, sikerült a 90-es évek végén olyan formációkat találni mikroszkópos vizsgálatokkal, amelyek úgy néznek ki, minthogyha ilyen mikroszkópikus létformák megkövesedett maradványai lennének. Hát ezt senki nem tudta azóta se bebizonyítani, nagyon ellentmondásos az egész, de mutatja azt, hogy mennyire sok rétűek lehetnek azok a vizsgálatok, amelyek a Földön kívüli hát élet nyomában járnak. És hogy tulajdonképpen hogy mennyire sokrétűek lehetnek ezek a vizsgálatok, az egy kulcsszó erejéig hadd illusztráljam földi vizsgálatokkal. Tehát földön kívüli élet vizsgálata a földön. Ez egy olyan valamiféle paradoxonnak tűnhet, ami nem az valójában. Ugye mindig fölmerül ez a pánspermia elméletnél is, hogy egyáltalán jó, nagyon szép és jó, hogy azt mondjuk, hogy üstökösök szállíthatnak mondjuk életfertőzést egyik csillagról a másikra, de tényleg, hát van-e olyan élet, ami elviselné azokat a körülményeket, amiket az űrben át kellene élni egy üstökös magon? Hát én biztosan nem élném túl. Tehát én most megmondom, hogyha 0 Pascalra tennének, mínusz 250 fokra, én kb. 3 másodpercemből meghalnék. Tehát én nem vagyok egy igazán extremofil élőlény. De az elmúlt évtizedben igen sok vizsgálat elindult ebben az irányban is, hogy mennyire ellenálló az élet, mennyire léteznek olyan életformák, melyek adott esetben elviselik a marsi felszínre emlékeztető hideg, száraz, antarktiszi völgyek körülményeit, vagy esetleg a nap által soha be nem sütött mélytengeri óceán, vagy óceán ajzatokból kiemelkedő füstölgőknek a forró, nagyon furcsa kémiai összetételű környezetét. És ugye a válasz minden egyes esetben, minden egyes részletes vizsgálatnál az volt, hogy az élet az egy sokkal keményebb fickó, mint azt gondolnánk. Nemes egyszerűséggel léteznek olyan lények, amelyek szinte űrbéli viszonyokat is itt a Földön elviselnek. Tehát nagyon botor dolog, és gyakorlatilag azt ki lehet mondani, hogy nagyon antropocentrikus dolog lenne azt kijelenteni, hogy az élet nem képes adott esetben mondjuk egy bolygót elhagyni, és akkor azt túlélni valamilyen formában. Persze még egyszer, ez nem a kis zöld emberkék, hanem olyan kis icipici valamik. Naprendszer. Ez egy nagy lélegzetet tudunk itt most venni. Ugye sokszor szokták kérdezni azt mondjuk tőlem is, hogy az életet a naprendszerben ki lehetett-e már mutatni, hogy van-e valahol helyszín. Nincsen. Marslakók nincsenek. Ha vannak is, akkor nagyon picik és mikroszkóppal hozzájuk. A Európa vagy a Titán azok olyan jó, igen, nagyon szépek és érdekesek, de valójában nagyon hideg helyek, tehát oda se szívesen szerveznék nyaralást. Tehát azt ki lehet jelenteni, hogy a földi típusú élet a naprendszerünkön belül más égitest felszínén igazából nincsen. Ha valami van is, akkor az valami nem tudom micsoda. Hát science fiction változatokat el lehet képzelni, hogy egyik kisbolygó az valójában egy űrhajó, csak nem ismerjük föl. De azért az a science fiction. Tehát ki lehet azt mondani, hogy a tudomány szempontjából a naprendszerünkben is lehet nagyon sokat vizsgálni, egy életet el lehet tölteni a Titán felszínével, úgyhogy még 1,5 milliárd kilométernél közelebbre se kerülünk hozzá. De mégis az igazi terep, az igazi helyszín, ahol várunk más helyen igazi, mondjuk földi típusú életre emlékeztető formációkat, azok az exobolygók. Ugye az exobolygászat, az extraszoláris bolygók kutatása a csillagászatnak az egyik legnagyobb sikertörténete az elmúlt 15 évben. Az, hogy én itt állok, ez is egyfajta illusztrációja, hiszen ugye a Akadémia Lendület Fiatal Kutatói Programjában egy exobolygó kutatási csoport alapítására kapta megbízást az elnök úrtól. Tehát ugye az exobolygó kutatás, az gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy 20 évvel ezelőtt még semmi nem volt. Ma pedig a csillagászatnak ez a vezérterülete, és ezt szerintem még Major és Kvelosz sem gondolt 1995-ben, amikor az első más naphoz hasonló csillag körüli bolygótest felfedezését bejelentették egy Nature cikkben. 15 évvel később, 2010-ben már olyan 500 csillag körül ismertünk bolygórendszert. Ez mutatja egyrészt a számbeli robbanást, másrészt pedig ezek borzasztó változatos égitest típusoknak adódtak. Az exobolygó kutatás első 15 évének talán az a legnagyobb fölismerése, hogy bolygók már pedig vannak, jó, hát ez fölismerés, de hogy a bolygók azok borzasztó változatos égitestek. Sikerült bolygókat találni mondjuk szoros kettős csillagok körül, amelyeknek az egén mondjuk két nap világít. Az ugye sci-fi filmekben rendszeresen előfordul, de ténylegesen ilyeneket sikerült kimutatni. Találtunk olyan bolygókat, amelyek még a kialakulás fázisában vannak, és még ilyen sűrű porfelhőkbe vannak beágyazva. Illetve találtunk olyan bolygókat is, melyek a Merkurnál is közelebb keringenek a csillagukhoz, ezek a forró Jupiterek, amelyek közül néhánynál ki lehetett mutatni azt, hogy a csillag és a bolygó egy folyamatos mágneses kölcsönhatásban van, és ténylegesen adott esetben a csillagra magára visszahat ez a bolygó. Tehát nagyon-nagyon sokféle, és egy fontos megjegyzés, a naprendszeri bolygóktól nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különböző bolygórendszereket sikerült kimutatni. Most ennek van egy oka, természetesen. Ha az ember most fizikus hallgatóknak tartaná az előadást, akkor azt mondaná, hogy ennek az oka kiválasztási effektus, jó napot kívánok, megyünk tovább. Ezt kicsit járjuk körbe. Az, hogy az első 15 év az exobolygászatban a naprendszeriektől nagyon különböző bolygókat hozott elő, vagy fedezett föl, annak elsősorban az az oka, hogy maguk a módszerek, amikkel kimutattuk eddig az exobolygókat, azok ezekre a furcsa bolygókra voltak érzékenyek. Ugye két fő módszerről lehet beszélni az exobolygók felfedezésénél, az egyik az a radiális sebességváltozás módszere. Ugye ennek az az alapja, hogy amikor van egy csillag, és van körülött egy bolygó, akkor nem csak a bolygó kering a csillag körül, hanem a csillag is szépen kering a közös tömegközéppont körül. És ez a csillagnak ez a mozgása, ez a periódikus mozgása, ez a Doppler effektuson keresztül, ugye a közeledő mentőautónak a hangját magasabbnak halljuk, a távolodóét, ha távolodni halljuk, tehát nem hozzánk jött, annak ugye mélyebben halljuk. Ugye ez olyan, hogy a fénynél is megjelenik, ugye a spektrumokból a színképvonalak előre-hátra csúszását hullámhozban ki lehet mérni, ha a csillag kering egy láthatatlan tömeg körül. Most ez a módszer, maga az effektus az ugye a bolygó és a csillag tömegének arányától, illetve egymástól mért távolságuktól függ. Minél közelebb, minél nagyobb tömegű a bolygó, annál nagyobb ez az effektus, annál könnyebb kimérni, felfedezni ezt az exobolygót. Ez az egyik magyarázat arra, hogy miért találtak nagyon forró, csillagához nagyon közel keringő bolygókat. A másik módszer, ugye a csillagok, vagy a fedési exobolygók kimutatására szolgál. Ugye a fedési exobolygók azok olyan rendszerek, ahol a csillag előtt a bolygó a Földről nézve átvonul a korongon. Ugye ezeket mi nem látjuk, ezek mind fantáziaképek. Ugye a csillagok azok számunkra gyakorlatilag végtelen távol vannak, ezek teljesen pontszerű égitestek. De amikor egy bolygónak a pálya pont úgy áll, hogy éléről látunk rá, és átvonul a csillag előtt, akkor az alsó ábrán lehet látni a fényességét, a csillag fényességét időfüggvényében. Egy ilyen kis mosóteknő alakú elhalványodást láthatunk, amikor a bolygó a csillag előtt van, akkor kitakarja a csillagkorongnak egy bizonyos területét, és akkor a csillagnak az összfényessége, a mérhető összfényesség, ez lecsökken. Most ebben a módszerben, büszkén mondhatom el, mint magyar csillagász, hogy van egy nagyon, az egyik vezető kutatócsoportot, egy magyar csillagász, Bakos Gáspár neve fémjelzi, aki Bostonban él és dolgozik, a Harvard Egyetem Asztrofizikai Kutatóintézetében, és ő maga levezényelt egy automata mérőrendszer kiépítését az elmúlt 8 évben, amely pontosan ilyen csillaguk előtt átvonuló fedési exobolygókra vadászik. Na most a fedési exobolygók, azokat nagyon szeretjük. Ez egy dolog. Hát én szerethetek sok mindent, én például a gesztenyepürét is szeretem, de attól még nincs itt nagyon sok gesztenyepüré. A fedési exobolygó sincs itt nagyon sok, de hogy miért is szeretjük a fedési exobolygókat? A fedési exobolygókat, azokat elsősorban azért szeretjük, mert ugye van ez a bolygó, van ez a csillag, előtte átvonul szépen a bolygó. Ez azt jelenti, egy-két eset van, amikor nem ezt jelenti, de általában azt jelenti, hogy félkeringéssel később a bolygó eltűnik a csillag mögött. Ennek kapcsolunk valójában, mert hogy amikor a bolygó eltűnik a csillag mögött, akkor a csillagnak föl tudjuk venni egy nagyon pontos színképét úgy, hogy abban csak a csillagfénye van. Nincs semmi más. Ha ezek után elkészítjük úgy ennek a rendszernek a színképét, hogy a bolygó még nincs a csillagkorong mögött, akkor látjuk az őróla visszavert fényt is. Tehát fölvehetünk egy kombinált színképet, ahol látjuk a csillagot, meg látjuk, hát nem látjuk, de szóval ott van a adatokban a bolygóról visszavert fénynek is a lenyomata. Ha képezzük ennek a két színképnek a különbségét, csillag plusz bolygó, mínusz csillag, az mi lesz? Bolygó. Így van. Tehát a fedési exobolygók azok, ahol ténylegesen van esélyünk a bolygóról visszavert fotonok detektálására és kimutatására, és azoknak a spektrumának a kimérésére. Nekem volt Ausztráliában egy kollégám, aki nagyon távoli kvazárokat méregetett, és egy 2,5 méteres távcsővel volt olyan, hogy a halvány kvazárjából 3 percenként jött egy foton. És akkor szépen elnevezte őket. Tehát most jött a John nevű foton, most jött a William nevű foton, 2 órát exponált, és akkor a 2 óra végén volt mondjuk 40 fotonja egy család. És akkor ebből csinált egy színképet, és megmérte a kvazár távolságát. A fedési exobolygóknál ez szintén lehetségessé válik, hogyha nagyon nagy távcsőünk van, később majd lesz róla az, hogy mekkora távcső kell hozzá, akkor lehetségessé válik a bolygóról visszavert fény színképének elemzésére, vagy a bolygó által kibocsátott infravörös fotonoknak, tehát hősugárzásnak a közvetlen detektálása, ezért nagyon szeretjük a fedési egzobolyókat. Na most mi az, amit megmutattak számunkra a fedési egzobolyók? Azért is szeretjük egyébként a fedési egzobolyókat, mert rájuk lehet pontosan tömeget is, meg méretet is, sugarat meghatározni. És akkor aztán ebből sok minden kiderül az egzobolygókról. Ugye ezt lehet látni itt mondjuk egy ilyen diagnosztikai ábrát, ahol bolygók, vagy hát általában égitestek tömegének függvényében látjuk a sűrűségüket. Az ábra bal oldalán vannak a naprendszeri égitestek, kis égitestek, üstökösök, kisbolygók, ilyen naprendszeri szemét, plusz néhány nagyobb csomó ugye a bolygók. Középen a piros pöttyök azok a fedési egzobolygók, egy valamikori másfél évvel ezelőtti állapot szerint. Jobb oldalon meg néhány reprezentatív törpe csillagnak a tömeg-sűrűség összefüggése. És ez nagyon szépen mutatja azt, hogy a kb. Másfél évvel ezelőtti állapotban az akkor ismert fedési egzobolygóknál nagyon eltérő összefüggést látunk a tömeg és sűrűség között, mint például a naprendszerben a bolygókra, vagy mint például a csillagokra. Tehát egy nagyon más populáció. Egy másik dolog, amire még ennél az ábránál fölhívom a figyelmet, hogy ottan a bolygók zárójel bezárva, a bezáró zárójelnél a piros pontoknak van egy ilyen minimuma. Tehát ott alul vannak. Ez de nagyon tudományos hangzik, hogy minimuma van, de valójában azt mondja, hogy a piros pontok ott alul vannak. Úgy ott meg azt lehet látni, hogy egy bizonyos tömegtartományban nagyon kis sűrűségű egzobolygókat is találtunk. Tehát vannak olyan ritka, kis sűrűségű egzobolygók, amelyeknek az átlagos sűrűsége kisebb, mint a parafa. Tehát ha lenne egy hatalmas nagy vízmedencénk, tehát ha nagyon nagy kéne, beledobnánk ezt a bolygót, akkor ott lebegne a felszínén. Na most egy másik diagram, ami szintén a fedési egzobolygók alapján vizsgálható, vagy hát népesíthető be mérési pontokkal, ami ha nagyon hasonló, ugye tömeg függvényében a sugár, az átmérő. Ez ugye azért jó, hogy ezen az ábrán föl van tüntetve néhány naprendszeri bolygó, néhány fedési egzobolygót fölül, és különböző vonalak. Ezek a vonalak elméleti számításokat jeleznek, amelyek azt mutatják, hogy milyen az összefüggés a tömeg és a sugár között, ha egy bolygó szintiszta vasbolygó, tehát egy ilyen töppet vasgolyó. Mi van akkor, hogyha mondjuk 100%-ban kőzett bolygó? Mi van, ha 100%-ban vízből áll? Mi van, ha 100%-ban hidrogénből áll? Tehát magyarul, ha egy bolygónak ki tudjuk mérni a tömegét és a sugarát, akkor ránézésre azonnal igazából tudjuk a belső összetételének átlagosan a szerkezetét. És mint említettem, ugye a fedési egzobolyókat azért szeretjük, mert a színképüket föl lehet venni, ez egy rémisztő ábra. Tehát nem akarom senki, hogy éjjel fölriadjon arra, hogy sikoltozva, hogy ja Istenem, mit láttam, de ez egy ajnem olyan ábra. Ez egy konkrét mérési eredmény, amit a Spitzer űrtávcsővel végeztek. Infravörösben ugye 8 és 16 mikron vízszintes tengelyen a hullámosztartomány, a függőleges tengelyen egy relatív fényesség, nagyon kis számokat látunk, nem is látjuk őket, de a lényeg az, hogy ebben a ponthalmazban bizonyos leföl esések, azok már konkrétan az egzobolygók légkörének, az egzobolygó légkörének az összetételéről árul el valamit számunkra. Ezek azért lesznek fontosak mondjuk így a diákjaink és diákjaink diákjai számára, mert ilyen mérési adatokból lesz majd lehetséges mondjuk egy olyan 20-25 év múlva biomarkereket keresni, vagy esetleg technomarkereket. Tehát van egy bolygónk, tudjuk, hogy ott van fedés egzobolygó, föl tudjuk venni a színképét, és ha mondjuk teszem azt egy fél bolygót beterítő amazonasi őserdő van, akkor megpróbáljuk annak az elnyelését kimutatni a spektrumból. Vagy ha van egy technológiai civilizáció, aki ugyanolyan buta, mint mi, és fényszennyezéssel bepiszkítja az egét, akkor azt is a technomarkerként esetleg ki tudjuk majd mutatni az egzobolygók színképéből. Egy fontos dolog, amit nagyon röviden fogok itt csak most megemlíteni, mert fontos, az a lakhatósági zóna. Egy másik csillag körül nem elég felfedezni egy egzobolygót. Már az is nagy dicsőség, tehát nem azt mondom, nem, de az nem elég még. Tehát valójában azt is meg kell vizsgálni, hogy az a bolygó megfelelő távolságban van-e a csillagától, nincs esetleg túl közel, és akkor a csillag fölperzsel mindent, nincs esetleg túl távol, és akkor ott minden kifagy. És ez az a megfontolás, ez az a lakhatósági zóna koncepció, ami megfigyelések szempontjából egyre nagyobb szerephez juttatja a vörös törpe csillagokat. Ugye a vörös törpéket azokat találjuk ilyen új gazdagéknak a kertjében, amikor ilyen kis kerti törpéket vörösre festenek. Másrészt tejútrendszerünk csillagainak kb. 90%-a szintén vörös törpe, és ezek körül a lakhatósági zóna meglehetősen közel van. Ami azt jelenti, hogy olyan közelségben van, ahol már ha berakunk egy bolygót, azon a bolygón egy év mondjuk tart 2 hétig. Nem egy évig, hanem 2 hétig, vagy 15, hát az ugyanannyi, 3 hétig. Amit ugye megfigyelésekkel már sokkal könnyebb kimutatni. Tehát mostanában vannak kimondottan vörös törpe csillagok fedési exobolygóira vadászó programok, mert hogy ott van esélyünk sokkal könnyebben kimutatni kisméretű bolygót, mert maga a kis töppet vörös törpe is picike, ott már egy földnek az átvonulása okozhat akkora jelet, mint egy naphoz hasonló csillagnál egy Jupiter méretű bolygó átvonulása. Tehát a vörös törpéket szeretjük. Mit szeretünk még? Nagyon szeretjük a Kepler űrtávcsövet. Egy exobolygós, asztrobiológus előadáson nem lehet, most már ezekben a hónapokban ki lehet jelenteni, nem lehet elmenni említés nélkül a Kepler űrtávcső mellett. Ugye egy 600 millió dolláros NASA program, amelyben széli szerep, vagy mondjuk oldalági szereplőként magyar csillagászok is részt vesznek, amelynek a fő célja fedési exobolygók keresése egy rögzített égterületen, és ebből megbecsülni a Föld típusú bolygók gyakoriságát más csillagok körül. És hát tulajdonképpen ugye ez egy nagyon pontos, nagyon precíz űrfotométer, tehát fényességet mér az űrben csillagokra, ami összesen mondjuk olyan 150 ezer csillagot folyamatosan mér, folyamatosan bámul egy égterületre, egy kiválasztott égterületre. Nem régiben, ahol ezt ténylegesen úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag ezen előadás készítése közben jöttek ki a legújabb, legizgalmasabb új felfedezések. Ugye egy évvel ezelőtt jöttek ki az első felfedezések, ezt látjuk fölül, ott jobbra az a kis narancssárga golyó, az a Jupitert szimbolizálja, mellette az első 4 Kepler által felfedezett fedési exobolygó. Aztán jöttek sokkal kisebbek, ugye a középső sorban lehet látni a Földet, hát nem nagyon lehet látni, mert szerintem kisméretű bolygó, és mellette ugye Kepler bolygókat. És 2011. februárjának elején jelentettek be több nagyon érdekes felfedezést. Egyrészt a Kepler 11 jelzésű exobolygó rendszert, ahol összesen 6 bolygót fedezett föl a Kepler. Tehát van egy csillag, ahol gyakorlatilag 6 bolygó is a Földről nézve éléről látszódóan kering, mind a 6 fedéseket mutat, és ezekben az is érdekes, hogy ezek mindegyike a szuperföld kategóriában esik. Tehát a Földünktől 2-3-szor nagyobb égitestek csillagukhoz nagyon közel. Másrészt pedig szintén bejelentették 1200 bolygó jelölt felfedezését, amelyek közül 51 néhány az ilyen Földhöz hasonló méretű bolygó. Rajtuk még egy év sokkal rövidebb ideig tart, tehát néhány 10 napig, de már mutatja azt a statisztika, már így az első másfél év után a Kepler mérések alapján kijelenthetjük, hogy a Föld méretű bolygók azok nagyon gyakoriak. Hiszen még az is kell, hogy pont éléről lássuk a pályájukat, és még így is nagyon sokat talál. Tehát nem azt mondom, hogy 100 szám, de nagyon sokat talál. És azt már most ki lehet jelenteni, ha bár még a Kepler program legalább 2, de ha inkább 4 évig tartani fog, vagy inkább 5 évig, hogy a földméretű bolygók azok nagyon gyakoriak, tehát várhatjuk azt, hogy ténylegesen igazi földhöz hasonló bolygókat néhány éven belül kimutatunk. De mit tudunk tenni egy ilyen bolygóval? Mi az, amit ténylegesen érdemes ezekkel a bolygókkal csinálni? Ugye már említettem azt, hogy a fedési exobolygókat szeretjük, hiszen a spektrumukat föl lehet venni. Ez a jelenlegi műszerekkel éppen-éppen csak lehetséges. Tehát a jelenlegi csillagászati műszerfejlesztésnek az egyik legnagyobb hajtó ereje az exobolygászat, és például a James Webb űrtávcsőnél is az exobolygászat a fő cél, illetve az európai óriás teleszkóp, a következő európai óriás teleszkóp, a 42 méteres főtükrű EELT, tehát European Extremely Large Telescope, amely Chilébe fog megépülni. Ezek azért érdekesek, vagy azért fontosak számunkra, mert ezek a gigantikus fényvödrök fognak annyi fényt összegyűjteni, hogyha a csillag fényét eltávolítjuk, akkor érdemleges mennyiségben ott marad a bolygóról visszavert fény is. És talán már a diákjaink, hát legalább ketten itt vannak most a diákjaim közül, ők már mire megcsinálják a doktoriukat, meg a nagy doktoriukat, már talán ilyen rendszereket is vizsgálhatnak legalábbis közvetetten, ahol egy ilyen szép bolygó, körülötte egy hold, és akkor onnan nézünk. Persze egy fantáziakép. De ha már fantáziaképet nézünk, akkor eresszük el egy kicsit a fantáziánkat. A jövőnk az űrben. Ehhez egy történeti, hát sztorit, vagy kis példát mesélnék el, ami tulajdonképpen egy borult Siding Springi Observatórium éjszakának az eredmény, egyáltalán ezt megismertem, ezt a sztorit. G. Harry Stein egy színes egyéniség volt, az amerikai rakéta modellező társaság alapító hát elnöke. Hát jobb oldala látszik, nagyon örül, mosolyog. 1973. októberében az Analog című science fiction magazinban megjelentetett egy tudományos igényű víziót a csillagközi utazás programjáról. Most ennek a víziónak volt néhány tézispontja. Első tézispont: a csillagközi utazás több évszázadon átnyúló program. Tehát nem a következő választási ciklusban fogjuk megépíteni a csillagközi űrhajónkat, de még csak a, mit tudja, ha Obamát ötötször újra, még akkor sem. Másik tézispontja az volt, hogy a mindent megelőző első lépésnek annak kell lenni, hogy mérjük fel a közeli csillagok bolygórendszereit. És le is vonja egyből a következtetést, még egyszer a publikálás dátum 1973. október, hogy az első exobolygó felfedezése 20 éven belül várható, és ennek a módszere a radiális sebesség módszer lesz. Ezt így leírta. És mi történt? 22 évvel később, 1995. novemberében a Nature magazinban jelent meg ugye az 51 Pegasi felfedezése, pontosan a radiális sebesség módszerrel, a bolygó által előidézett csillag sebesség lötyögés által. Tehát ez egy nagyon fantasztikus előrejelzés volt, ami megvalósult. Nem állítom azt, hogy ennek a víziónak a többi előrejelzése, miszerint majd 200 év múlva küldünk egy csillagközi szondát egy 5 fényévre levő csillaghoz, hogy ténylegesen e felé haladunk. Azt sem állítom, hogy a mai exobolygó kutatóknak a akár még csak egy törpe minoritása is azért csinálna, amit csinál, hogy megvalósítsuk ezáltal a csillagközi utazást. De mégis, eresszük egy kicsit a fantáziánkat, lehetséges, hogy ténylegesen majd visszanézve unokáink unokáinak az unokái, amikor visszanézik a média tárukban a 2011. február 22-i előadásomat, esetleg elgondolkodnak, hogy tényleg ennek az öregnek volt valami mondandója valójában. És lehetséges, hogy ténylegesen több évszázados skálán adott esetben más bolygókat is, hát legalább az eszközeink hát meglátogathatnak. Természetesen még egyszer ennek az energetikai kérdését most nem is feszegetném, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Inkább csak engedjük el a fantáziánkat, nem lenne szép dolog. Na most természetesen, amellett, hogy ennek a megismerése nagyon fontos, tényleg nagyon fontos, mégis azért a legfontosabb dolog az, mégis az egész tudomány és az egész emberiség számára az az, hogy őrizzük meg ezt a szép, kék, gyönyörű bolygónkat, a földbolygót, és ezen a szép, gyönyörű bolygón biztos lábakon állva tanulmányozzuk ezeket a távoli világokat. Köszönöm szépen a figyelmet!